A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Szabó Oliver Norton bemutató csillagásszal, akivel a mai beszélgetésünket annak apropóján kezdtük el, mert ugye eredetileg a Boeing Starliner visszatéréséhez időzítettük ezt a mai beszélgetést, de hát nem tért vissza, hanem halasztották a repülést, és ennek a részleteiről esett szó itt az első részben, illetve érintettük azért magát ezt az űr programot is, persze csak nagyon érintőlegesen esett szó róla, hogy itt egyfajta verseny generált a NASA, és itt hát ebben a SpaceX egyelőre sokkal jobban áll, valószínű, hogy anyagilag is, mert hogy ők már pénzért repülnek, és teljesítették a fejlesztéshez kapott összegért elvárt feladatot. Most valami egész mással folytatnám. Hát aki ismeri a te munkásságodat, és ugye az a vicces, hogy te egy nagyon fiatal ember vagy, és ehhez képest azért elég komoly lenyomata van a te tevékenységednek már az interneten, és te nagyon korán elkezdtél népszerű tudományos előadásokat tartani elég széles körben. Tehát ahhoz képest, hogy az ilyenkorú emberek általában még keresik az útjukat, hogy mit csináljanak, te viszont már aztán középiskolás korodban is tudományos ismeretterjesztéssel foglalkoztál. Tehát erre már egész korai, akár már gyerekkorodban is erre készültél, hogy te mindenképpen szeretnél valami olyasmivel foglalkozni, amivel most egyébként foglalkozol is, hiszen a csillagvizsgálóban bemutató csillagászként azért mesélsz nap mint nap az embereknek. Szóval, hogy ez akkor nem is volt kérdés, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
Hát nekem a csillagászat az mindig is a szívem csücske volt, tehát az ilyen óvodából beragadt dolog volt nekem, hogy hú, én egyszer csillagász leszek. Tehát előbb tudtam, hogy egyetemre fogok menni, mint hogy tudtam volna, mi az általános iskola. Mert hogy a csillagászokat az egyetemen képzik, úgyhogy nekem oda kell menni.
És van ilyen, hogy csillagászképzés, vagy ez a többféle, tehát hogy először el kell menni fizikusnak, vagy milyen szakmából indul ez?
A csillagászat az mesterképzés, amit most két helyen tartanak az országban, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, illetve a Szegedi Tudományi Egyetemen, tehát Budapesten meg Szegeden lehet ezt tanulni. Jellemzően fizika vagy földtudomány alapszak után jönnek ide a hallgatók, de mindenféle irányból azért jön egy csillagászat, nyilván akkor kritérium tárgyakat teljesíteni kell, de ez már a részletek. Tehát klasszikusan ez egy fizikus, földtudós alapképzés után egy mester továbbképzés, aminek viszont tényleg az a neve, hogy csillagász. Tehát a diplomára azon ír, hogy csillagász.
Ezen már túl vagy?
Nem, én ebben még csak most kezdek bele, tehát nekem a koronavírus alatt a tanulmányaimat én szüneteltettem, és elmentem tanítani inkább, mert nekem annyira nem jött be ez a hibrid meg online oktatás, úgyhogy nekem egy hét múlva lesz a felvételim a csillagászmester szakra, bízom benne, hogy jól sikerül majd. Maga az ismeretterjesztés az egy picikét később jött, azért én mindig is szerettem beszélni, amennyire így a családi anekdotákból ezt lehet tudni.
Meg ahogy egyébként az interneten lehet látni, tehát azért ezt tegyük mindig hozzá, hogy nagyon komoly és nagyon izgalmas, érdekes előadásaid érhetők el.
Igyekszem, igen, azért, és tényleg én középiskolában megkértem az osztályfőnökünket, aki a matek tanárunk volt, hogy hadd tartsak már egy órát mondjuk a többieknek, és akkor nagyon készültem. Emlékszem, az első ilyen kis eladásaim földrajzórán kellett választani európai országokat, és akkor azokból adtunk elő, és akkor én itt tapasztaltam meg azt, hogy lehet emberek előtt beszélni, és egyébként ez nekem egy jó, meg pesdítő meg érzés.
Igen, de sokan innentől az jut eszükbe, hogy ők színészek lesznek, vagy rádiósok, vagy tévések, vagy nem tudom, tehát hogy itt is ki lehet élni a szereplési vágyat, viszont hát mondhatjuk azt, hogy a nehezebb utat választottad, hiszen ehhez komoly tudásanyagra kell szert tenni, hogy szerepelhess. Tehát nem egy szöveget kell megtanulni, hanem te neked ott egy viszonylag szerte ágazó és megalapozott tudománnyal kell rendelkezni ahhoz, hogy ebből előadhass.
Ebbe azért néha bele is futok. Tehát nekem voltak azért példaképeim, öveges volt nekem, tehát hogy hiába.
De mennyire hiányoznak az ilyen pedagógusok a magyar iskola rendszerből?
Igen. Az a helyzet, hogy én, hogyha jól tudom, akkor én nem éltem együtt Övegessel, tehát hogy ő bőven előttem sajnos elhunyt, viszont kiskoromban az egyik mostani kollégám, Rózsahegyi Marci, kiíratta DVD-re az Övegesnek a tévéműsorait, és én kiskoromban azt néztem, és hogy lehet beszélni érdekesen gyerekeknek, felnőtteknek a tudományról. Engem még érdekel a tudomány, szeretek beszélni, hát akkor ezt a kettőt összerakhatjuk. És igen, kell azért hozzá a háttértudás, és ebbe sajnos én azért többször belefutottam. Tehát nem véletlen, hogy nem ilyen fiatalon kezdik ezt az emberek, mert még tapasztalatlan vagyok én is, és bele szoktam menni bizony néha olyan mondatokba, amikből utána kiderül, hogy igen, az ott nem teljesen volt igaz. Mostanában tanulom a nem tudom szó összetételnek például a rutinszerű használatát, mert vannak fent most is az interneten azért olyan beszélgetések, amikre büszke vagyok abból a szempontból, hogy nagyon jól sikerült, izgalmas, érdekes, de néha, amikor egyszerűsítettem komplexebb gondolatokat, akkor átestem a ló túloldalára. Amiből utána nyilvánvalóan tanultam. Én magam is észreveszem utólag, szerencsére azért a közegemben vannak olyan kollégák, akik felhívják erre a figyelmemet, rendszeresen kapok kollégától e-mailt egy rádióbeszélgetés, mondta, hogy nagyon jól sikerült, legközelebb ott azt egy picikét pontosabban, vagy például az egyetemen is a tanáraimtól, Dávid Gyulától, Cserti Józseftől kaptam vissza különböző stílusokban visszajelzéseket, amik volt, hogy megviseltek, de azért úgy ő érzi belül az ember, hogy tényleg jogos tud ez lenni, úgyhogy el lehet ezt kezdeni fiatalon, de bele fog szaladni azért sok pofonba az ember. Egyszerűen csak a tapasztalatlanság miatt.
És igen, most egy pillanatra így megálltam, mert ugye én készülök olyan kérdésekre, amit egyébként talán a hallgatók is felvethetnek, hogy miért tőled kérdezem meg, és miért nem mondjuk egy híres csillagásztól, de azért, mert te itt ülsz, és egyébként meg beszéltél róla már az interneten, és sokszor erre mondjuk az egyik legjobb példa talán a Ne nézz fel című nagyon vicces amerikai film, ami hát elsősorban társadalomkritika szerintem az én olvasatomban, de valahol benne van az a fajta tudós kritika is, hogy kevésbé hihető az, amit ennyire alátámasztanak, meg ennyire megpróbálnak tudományosan fogalmazni egyrésztről, másrésztről megfogalmazással, mert hogy ő lesz az, aki végül is az a tudós, a megfontolt tudós az, akinek végül kevésbé hisznek.
Ebből a szempontból nehéz, ugye a tudomány az nagyon sokára mondja valamire azt, hogy igen vagy nem. Valószínűségeket mondunk, nézőpontokat világítunk meg, és iszonyatosan sokat veszekszünk. Vitatkoznak a csillagászok, vitatkoznak a kutatók, hiszen ez a tudományos módszertan, hogy én mondok valamit, többiek megpróbálják megcáfolni, aztán én az ő cáfolatukat, és így tovább. A koronavírus alatt ugye ezt kirakták a kirakatba, hogy tessék, össze-vissza beszélnek a virológusok meg az orvosok, így működik a tudomány, hogy aztán majd végén évek vagy akár évtizedek alatt alakul ki egy olyan dolog, amit rá akár azt mondhatjuk, hogy tény. De azért egy kutató nagyon nehezen dobálózik ezekkel a szavakkal, hogy tények meg tudjuk, hanem sejtéseink vannak, és valóban, hogyha valaki pedig mond egy talán picikét egyszerűbb állítás, de nem is feltétlenül egyszerűbbet, csak magabiztosabban ő tudja mondani, nem kell neki bizonyítékokkal feltétlenül átámasztani, akkor...
Vagy megvannak a saját bizonyítékai, amit ő elhisz is.
Igen, kreál magának egy olyan nézőpontot, akkor az tűnhet fel, hogy hát itt van valaki, aki úgy makog, meg úgy bizonytalan, ő meg megmondja a tutit. Lehet, hogy akkor ő mégiscsak a...
Na most egyébként ez így, főleg úgy, hogy még, bár ugye csillagász benne van a titulusodban, mint bemutató csillagász, bár még ugye nem kaptál csillagász diplomát.
Így van, ezért van ott a titulus, mert azért mégiscsak, hogyha valakit csillagásznak nevezünk, az érdemelje ki.
Igen. Na de, hogy ugye említettél itt kollégákat, ez azt jelenti, hogy te azért komoly tudású csillagászokkal dolgozol együtt, akik meg hát a tanáraid ebben a közegben hogyan tudsz érvényesülni? Mennyire fogadják el egyáltalán azt? Most mondtad persze, hogy szólnak, hogy ezt azért sok volt, Norton, ne csináld ezt. Vagy hát ezt inkább én finomítanám, mert azért ez nagyon erős volt, vagy bármit is mondanak. De úgy, hogy érzed? Mennyire tekintenek így partnernek ebben, vagy mennyire segítik azt, hogy te azért csináld ezt? Vagy inkább lebeszélnek arról, hogy te ennyire szerepeljél, vagy ennyit szerepeljél?
Mind a kettőből kaptam azért bőven.
Tehát van olyan tudós, aki kifejezetten támogat ebben, hogy te ilyen népszerű tudományos előadásokat tartsál?
Így van. Ugye fent az intézetben a jó hosszú nevű, elég az, hogy Konkoli Tege Miklós Csillagászat Intézet, ott nekem nagyon sok olyan kollégám van, aki fontosnak gondolja, szívügyének tartja az ismeretterjesztés. Ugye talán legismertebb Kis László, ugye a Csillagászat és Földtudományi Központnak a főigazgatója, akivel nekem van egy nagyon kellemes személyes kapcsolatom, meg ő a témavezetőm az egyetemen, tehát a kutatásokban is mi együtt szoktunk dolgozni. Ő az én ismeretterjesztő tevékenységemet azt igen tevékenyen támogatja. Például maga helyet küld nagyon sokszor, vagy szokott ajánlani engem, hogy ő most sajnos nem ér rá, mert konferencián van, de van itt ez a Norton nevű figura, ő is tud beszélni, ezek az ő szavai. És hát kutatóként pedig most vagyok abban az életszakaszban, amikor kell bizonyítanom, hogy én nem csak beszélni tudok. Szerencsére fent a Csillagászat Intézetben erre van egy remek program, úgynevezett demonstrátori program, aminek a lényege az, hogy jó tanulmányi eredményeket elérő hallgatóknak adnak kutatási témát, témavezetőt, és egy kis zseppénzt is, hogy még motiváltabbak legyenek a belső késztetésen kívül is a hallgatók, és én ennek a programnak már 2 éve részese vagyok, és ténylegesen akkor bele lehet kóstolni abba, hogy is működik a tudomány, mert egyetemen tanórán azt nem mondják el, azt neked kell keresned, akár az egyetemen egy ilyen témavezetőt, aki ad neked kutatást, akár egy másik intézetben. Ezt szerencsére megkaptam, és most az elmúlt években azért már kezdem érezni, demonstratori program előtt is azért ebben már belekóstoltam, hogy előtte nagyon sok kollégában megvolt ez a távolságtartás, hogy igen, ő egy ismerett terjesztő, aki egyébként itt szokott fent lenni. És mostanában pedig már, amikor be tudok kapcsolódni szakmai beszélgetésekbe, és megpillantok a monitoron egy fénygörbét egy exobolygóval, akkor nem azt kérdezem meg, hogy az micsoda, hanem rákérdezek, hogy milyen tulajdonságát vizsgálja, és akkor ők is összekötik, hogy jó, azért szépen lassan szedi fel magára az itteni tudást is, tehát szerencsére megvan ez a támogató közeg nagyon sok irányból, most már szakmailag is.
Na most, ha már itt elhangzott az exobolygó kifejezés, neked ez a kutatási területed, vagy igazából mi az a terület, amire te gondolsz, amikor magadat már mondjuk egy 10 évvel idősebb kutatónak, csillagásznak látod?
Ez nagyon érdekes, mert az más, mint amivel most foglalkozom. Tehát én jelenleg meteorokkal foglalkozom, hullócsillagok hétköznapi nevükön, azok közül is engem akkor érdekelne kifejezetten, amikor nagyobb meteor tevékenység van, és még az éves átlagnál is hatalmasabb. Mindenki tudja, hogy augusztusban ki kell menni az ég alá, és akkor látunk hullócsillagokat, de vannak olyan évek, amikor a tipikus augusztusinál mondjuk 10-szer, vagy nagyon extrém esetekben akár 100-szor több hullócsillagot is lehet látni, mert egy üstökös, nagyobb aktivitással pár évvel, évtizeddel korábban generált egy olyan porfelhőt, ami miatt sűrűbbek a hullócsillagok abban az adott évben. Én ezekkel foglalkozom, kifejezetten 2 meteor rajról vannak egyelőre méréseim, a Tau Herkulidák, kevésbé ismert, meg a Perzeidák az augusztusi meteor rajról. Tehát ez nekem a fő kutatási ágam jelenleg, meteor kitörések. Emellett be tudtam csatlakozni, Piszkéstetőn a Mátrában van egy csillagvizsgáló, a Piszkéstetői csillagvizsgáló, ahonnan történnek a nagy országos méréseink, és ennek az obszervatóriumnak a működésében, munkájába tudtam becsatlakozni, mert Kis László mellett a másik témavezetőm Sárneszky Krisztián, aki kisbolygókat fedez fel. Ő is azért többször elő szokott fordulni, ő is szívesen szerepel tévében, rádióban, akárhol. Neki a feladata az, hogy olyan kisbolygókat találjon meg, amik közel jöhetnek a Földhöz. Ha már jött a Ne nézz fel, ugye, ha felénk tart valami, akkor jó lenne azzal kezdeni valamit, hogyha erre van egyáltalán esély. Na, az ő feladat az, hogy felderítse becsapódás előtt ezeket az aszteroidánkat. Egészen jól halad egyébként, az emberiség történetében 8 becsapódás sikerült eddig előrejelezni, abból 3-at Krisztián talált, mert Sárneszky Krisztián.
De hogy ilyen becsapódás, ami mondjuk a Föld végét jelentené, ilyennek a lehetősége sem merült fel, vagy erről azért nem beszélnek a tudósok, hogy ne keltsenek riadalmat fölöslegesen.
A közeljövőben nem várható ilyen nagy becsapódás.
A közeljövő így csillagászati szempontból mit jelent? 5, 10, 20, 30, 50 év, vagy 1000 év, vagy nem tudom, mert hogy ott azért egészen más számokkal, meg más időhorizontokkal dolgoztok, mint igen, az átlag
ez
ember.
Ez nem azt jelenti, hogy akkor a héten biztonságban vagyunk, hanem 150 év nagyjából, ameddig nem lesz ilyen dinoszaurusz killer aszteroida becsapódás. Ezt azért tudjuk, mert a NASA megkapta feladatnak a kongresszust az, hogy fedezze fel az összes kilométernél nagyobb aszteroidát. És amikor ezt megkapta feladatnak a 90-es évek végén, akkor nagyon megugrott a felfedezett objektumoknak a száma, és aztán pedig iszonyatosan lezuhant. Éveken keresztül 1-2 találtunk esetleg, ami azt jelzi, hogy igazából megvannak a nagyok, és ezek a kifejezetten veszélyesek. Tehát amik ilyen becsapódók, ez a 8, amit felfedeztek előre, ezek a méteres nagyságrendűek. Tehát ami elférne mondjuk egy autóban, kicsikét nagyobb kocsi, de hogy elférne benne végül is. Ezek mondjuk képesek kárt tenni egy házban, vagy...
Nem is kicsi kárt egyébként.
Ott mit beszakad a tető, tehát hogy ilyeneket meg tudnak ejteni, de az, hogy mondjuk egy várossal komoly probléma legyen, az már ilyen 10-20 méteres daraboknak kell lenni. Tehát ilyen szempontból azért ezek nem veszélyesek, nem jelentenek közvetlen veszélyt számunkra. Szóval ebbe a munkába is becsatlakoztam, mert Krisztián amikor derült van, akkor ő észlel, de azért ő is ember. tehát neki is néha jár a pihenés, és olyankor én szoktam átvenni tőle a távcsőnek az üzemeltetését, úgyhogy nekem is van már így egy-két kis bolygó, amit közösen fedeztünk fel.
Nagyon kevés az időnk, persze órákig hallgatnálak még, de térjünk vissza akkor még ide, hogy mi leszel, ha nagy leszel, ugye ez az alapkérdés, tehát úgy mondtad, hogy valamivel szeretnél foglalkozni, ami most nem az, amivel foglalkozol, bár ahogy beszélsz róla, én azt gondolom, hogy teljesen beszippantott a feladat és izgat.
Ja, persze, tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogyha az ember nem őszintén lelkes a téma iránt, mert akkor nagyon hamar kiég benne. Tehát én nagyon szeretem ezt csinálni, viszont az exobolygászatot, tehát exobolygókkal, más csillagok körüli bolygókkal való foglalkozás, az még egy picikét érdekesebbnek tűnik jelenleg. Tehát nekem középhosszú távon a tervem az, hogy valószínűleg mesterképzés után én egy Ariel nevű űrtávcsőnek szeretnék az adataival foglalkozni. Az űrtávcső még nincsen kész. Tehát ha minden jól megy, akkor is a 2030-as évek második felében fog elindulni innen a Földről. Az azt jelenti, hogy amikor én szenior kutató létemnek az elején leszek, kb. Akkor indul el.
Aha, tehát a legjobb időben leszel ahhoz, hogy rácsatlakozz?
Igen, tehát egy picikét opportunista gondolkodás ez, hogy én pont akkor leszek ott, amikor ez elindul, de addigra én már mondjuk foglalkoztam 5-10 évet ezzel az űrtávcsővel indulás előtt. Tehát ez nekem valahol azért a hosszú távú
Mert hogy egyébként magával az űrtávcsővel is kell foglalkoznod, tehát azzal, hogy mit fog mérni, meg hogyan, meg milyen eszközök vannak benne, vagy hogy gondoltad ezt, hogy kell foglalkozni, vagy mit jelent az, hogy kell foglalkozni magával az épülő űrtávcsővel?
Uh-huh. Az indítás előtt a csillagászoknak sok feladata van egy műszerrel. Előre ki kell találni mondjuk, hogy ilyen műszerekkel milyen méréseket lehet elvégezni. Nyilván majd a tapasztalat meghozza, finom hangolja, de azért jó, hogyha nem az van, hogy elindítottunk egy űrtávcsőt, és akkor mindenki ott malmozik, hogy jó, de mégis mire jó, mire lehet őt használni. Tehát szimulációkat kell készíteni már előre, hogy az ő általa készített adatokat hogyan lehet utána felhasználni, elméleteket felíteni, amiket utána megerősíthet, vagy megcáfolhat az a bizonyos űreszköz. Tehát például ilyenekre gondolok. Neki az lesz a feladata, hogy már ismert exobolygóknak mérje meg a légkör összetételét. Tehát más csillagok körül keringő bolygóknak a légkörében milyen anyagok vannak.
De bocsánat, ezzel adósok vagyunk, aki esetleg még ezt a kifejezést nem ismerné. Ugye az exobolygó, ezek úgy szokták népszerűbben hívni őket, bár nem biztos, hogy helyesen, hogy ezek a földszerű bolygók, bár nem biztos, hogy mind földszerű, de hogy én úgy találkoztam vele, hogy ennek hívja a sajtó.
Egy részük, tehát ez az alkategóriája. Vannak földtípusú bolygók is az exobolygókon belül, de vannak olyanok, amik olyanok, mint a Neptunusz, vannak, amik olyanok, mint mondjuk a Jupiter, és vannak olyanok, amik nincsenek is a mi naprendszerünkben. Ja, tehát teljesen mások.
Akkor ezek más naprendszerek tulajdonképpen.
Tehát extra szoláris bolygónak a rövidítése, tehát bármi olyan bolygó, ami nem a mi naprendszerünkben, hanem egy másik csillag körül kering. Ezekkel foglalkozunk, és hogyha a légkörüket vizsgáljuk, akkor úgynevezett biomarkereket kereshetünk, tehát az élet jelenlétére utaló különböző vegyületeket. Ez lesz majd a feladat az Arielnek. Hogyha találunk is valamit, a sajtó másnap lehozza, hogy megtaláltuk az idegeneket, a kutatóknak pedig megint jön a vita. Éveken, évtizedeken keresztül lehet majd vitatkozni, hogy az ott, az a bolygó tényleg lakott, vagy csak találtunk valami furcsaságot.
Mert hogy igazából elérni ezeket emberi léptékkel nem lehet. Tehát ezt így távolból lehet vizsgálni, de nagyon sok idő lenne oda jutni.
Így van, tehát teljesen kizárt az, hogy az emberiség akár csak szondát is küldjön. Tehát néha meg szoktuk kapni, hogy miért keressük a Föld utódját, hiszen meg kéne menteni azt, ahol most vagyunk.
Ez így
ezzel
van.
Teljesen egyetértek, ezért nem keressük a Földnek az utódját. Tehát az emberiség erőforrásait elsősorban most arra kéne koncentrálni, hogy a Föld az megmaradjon ilyen szép, meglakható. A legbarátságosabb bolygó is sokkal-sokkal rosszabb, mint a Föld. Más rendszerekben meg találunk is egy kellemes helyet, az iszonyatosan messze van. Tehát a legközelebbi exobolygó, az szerencsére pont a legközelebbi csillag körül kering. A Proxima Centauri körül van egy lakhatósági zónában lévő kőzetbolygó. Jelenlegi technológiánkkal 60 ezer év. Tehát hogy szó sincsen arról, hogy akkor mit menekülni szeretnénk egy másik bolygóra, akár mint a Nenészfelben.
Na hát most kezdődhetne egy újabb, nem kevésbé izgalmas beszélgetés, vagy akár sokkal izgalmasabb beszélgetés, de az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Szabó Oliver Norton bemutató csillagásznak, hogy vendégünk volt, és kicsit beavatott abba, hogy egyáltalán, hogy lesz valakiből csillagász, illetve hogy elbeszélgetett velünk a Boeing Starliner hányatott sorsáról, és hogy mi a kimenetel, vagy milyen a várható kimenetel. Én kérlek, hogy egy később időpontban folytassuk ezt a beszélgetést.
Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.